hogy miről legyen szó ma az Isten tiszteleten. Az egyik, amit érintett engem, amikor a héten voltam Bíatorbágyon tanítani, egy csendes héten, egész héten, és ott végig egy hét alatt mentünk végig az apostol cselekedet könyvén. És az egy kicsit nehéz csinálni, hogy ott van 28 fejezet, és 10 tanítási óra alatt végig menni egy ilyen könyv, azt mondom, hogy majdnem lehetetlen. És az egyik, amit csináltunk a héten, többször volt az, hogy néztünk egy-egy ember, aki felmerül az apostolok cselekedetben, és néztünk az ő élete, hogy Isten mit csinált vele, hogyan végezte a munkát az ő életeben, és az egyik fiatal emberrel, akivel foglalkoztunk, az Timoteus volt. Az apostolok cselekedet 16. részben találkozunk vele, látjuk, hogy akkor Paul indul a második misszió úton, és pont amikor indul, pont mielőtt indul, ő azt mondja a volt munkatársának, Barnabásnak, hogy menjünk. És a Barnabás azt mondta neki, hogy jó, rendben, menjünk, de vigyünk a János Markot magunkkal. A Paul azt mondja, hogy szó sincs róla, mi nem tudunk vinni őt magunkkal, mert az első úton ő ment velünk, és egy nagyon rövid idő után ő mutatta azt, hogy ő nem volt hűséges, ő nem volt kitartó, ő hazafele fordult és hazament. És az nem jó, ha van egy ilyen ember velünk, aki így részt vesz a szolgálatban. Mi azt akarjunk valaki, aki végig marad velünk, és végig kitart a szolgálatban. És akkor nem tudott együtt tartani a Barnabással, a Barnabás azt mondja, hogy nem, még egy kicsit nyers az anyag a János Markban, de jó munkatárs lesz. Látjunk, hogy mind a kettőnek igazuk volt. Később látjunk, hogy valóban a János Mark alkalmas lett a szolgálatra. És ez volt, amit a Barnabás adott a segítséget nekünk. De ott az apostolok cselekedet 15. rész végén látjunk, hogy akkor Paul Szilas választott, hogy ő jöjjön vele, és utána a 16. részben látjunk, hogy kértek, hogy a Timoteus legyen a harmadik ember, aki utazon velük azon az úton. Timoteus akkor még fiatal volt a hitben, később, amikor Paul ír ezeket a leveleket nekik, látjunk, hogy még mindig fiatal. De az egyik, amit látjunk a Timoteussal, az, hogy ő milyen családban növekedett fel. És mi azt látjunk, hogy ő egy olyan családban növekedett fel, ahol az édesanyja híver ember volt. A nagyanyja híver ember volt. És ő kapott valamit tőlük. Ő kapott egy kezdet tőlük, és akkor ő tovább ment azzal. És az egyik kérdés, amit szeretnék érinteni a mai délelőtti predikációnban, hogy mi van azzal a gyerekkel, aki növekedik föl egy híver családban. Az egyik, amit látjunk itt ebben az igében, amit felolvastunk az Isten tisztelet elején, az, hogy előnye van. Abban az értelemben, hogy az élete első napjától ő hallja az igét. Ő kap egy olyan alapot, ami nagyon jó annak az embernek. De ugyanakkor látjunk, hogy van egy veszély egy ilyen ember életében. Mi azt látjunk, hogy minden, ami van szó a kereszténységről, az csak szokásból átveszi. És ez csak egy olyan életstílus, ami az ő szüleiben volt, és ő egy hasonló élet stílus követ. De én azt mondom, hogy a keresztény hit sokkal több, mint csak egy élet stílus. A keresztény hit az érinti az ember egész életet. Minden perc, nem csak a vasárnap délelőtt 10-től 11-ig, hanem a hétköznap. Hogy hogyan éljünk mind a 168 órát egy héten. A 2. Timoteus 3. részben, a felolvasott igében, mi azt látjunk, hogy Timoteus hogyan indult. És mi azt látjunk, hogy ő indult azzal, hogy az ő üdvössége hitáltal volt, és ő bízott Jézus Krisztusban, és csak Jézus Krisztusban az ő üdvösségért. A héten, amikor tanulmányoztunk az apostolok cselekedetét, az egyik dolog, ami újból és újból felmerült, az volt, hogy milyen, hogyan üdvözül valaki. És újból és újból láttunk azt, hogy az üdvösségnek csak egy útja van. Az, hogy az ember bízik Jézus Krisztusban. Mi azt láttunk újból és újból, nem a jó cselekedet által üdvözül valaki. Nem azért üdvözül valaki, mert ő csinálja, ő betartja a törvényt, és betartja azokat a hagyományokat, ami volt abban az időben a zsidók között, vagy ami van ma a keresztények között. Az, hogy valaki betartja ezeket a hagyományokat, ezek által nem üdvözül valaki. Az ember üdvözül, amikor ő teszi az ő hite Jézus Krisztusban. És mi azt látjunk, hogy ez történt Timoteus életében. Azt is fontos, hogy látjunk, hogy milyen fontos szerepe volt az édesanyja és a nagyanyja. És ha én körülnézem ma délelőtt, én azt látom, hogy van olyan köztünk itt, akik már ebben a szerepben vagyunk az életünkben. Mint szülők, mint nagyszülők. És azt kell látni, hogy ez egy nagyon fontos szerep egy kisgyerek életében. Hogy mi az, amit mi tovább adjunk nekik. Tudunk a mi hitünket tovább adni nekik. Vagy esetleg az a probléma, a héten a Laci, aki vezeti a csendes hetet minden héten ott Biatorbágyon, mesélt egy olyan történetről, hogy egyszer egy édesapja ott a vacsoránál beszélt a gyerekével, hogy milyen fontos a hit, és milyen fontos az áldozatkészség. Közben összette levest magának, az összes húst kiszedte a levestból, és tette a saját tanyerjába. Az összes zöldség kiszedte a levesből, és tette a saját tanyérba. És közben beszélt, milyen fontos egy önzetlen életet élni. A gyerekek mit tanultak, amikor ezt láttak? A gyerekek tanultak azt, hogy milyen fontos egy önzetlen életet élni? Vagy inkább azt a példát láttak, amit láttak az édesapjában, hogy gyorsan kell szedni a levest, hogy te kapjál a legjobbat. Én azt mondom, hogy amikor mi próbáljuk tovább adni valamit a gyerekeinknek és az unokáknak, nem elég csak beszélni, hanem mutatni kell. Egy olyan példát kell mutatni nekik, ami érdemes követni. És most nézünk, hogy Paul milyen tanácsot adott Timoteusnak, hogy hogyan kell élni. Fontos, hogy ha mi bekerjünk egy helyzetbe, hogy mi tudjunk azt, hogy mit kell tenni abban a helyzetben. mintlel ki pastor eshe leg aleg nehezeb feladatom az, amikor megyek egy idegen helyre, és félkérnek, hogy én szolgálok. És a probléma az, hogy én nem ismerem a szertartást, hogy hogyan csinálnak a dolgokat. És mindig nagy segítség nekem, ha az a lelkész, vagy az a vezetőr, ahol szolgálok, ő mondja nekem pontosan, hogy ő mit vár el tőlem. Ha nem mondja el, hogy mit vár el tőlem, fogalmam sincs, hogy mit kell tennem. Hogy milyen sorrendben kell csinálni a dolgokat. És mi azt látjunk itt, hogy Timoteusnak volt szükség arra, hogy ő kapja azt az információt, hogy hogyan kell élni. Ő még fiatal volt a hitben, és már egy vezető pozícióban volt egy gyülekezetben. Nagy volt az ő felelőssége. Itt a negyedik rész a 12. versben. Paul azt mondja neki, senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek. Beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Paul itt beszél egy fiatal szolgálóval. De én azt látom, hogy amit ő mondott neki, érvényes mindnyájuknak. Valaki azt mondja, hogy várjál egy kicsit, én már öreg vagyok. Ő itt beszél egy fiatalval, és akkor ez nem érint engem. Vagy esetleg van egy páran köztük, aki azt mondja, várjál egy kicsit, én meg gyerek vagyok. Ez nem az én helyem itt az Isten tiszteleten igazán, hanem a gyerekórán, amit elhangzik egy Isten tiszteleten, az nem nekem való. Én azt mondom, hogy de igen. Isten, amikor mondja ezt az igét, ez érint mindnyájunk. És ez mutatja, hogy Isten mit vár tőlünk. Nem beszél itt, hogy hogyan tér meg egy ember, ez már történt Timoteusban, az hitáltal volt. Bízni Jézus Krisztusban. Ő az most beszél arról, hogy az, hogy most már megtértél, most már az, hogy hívő vagy, hogyan kell élni. Az első terület, amit érint, a beszéd. Milyen a mi beszédünk? Ahogyan mi beszéljünk, az egy példa más embereknek? Az Efézus 4. részből, a 25. versben, Paul azt mondja, hogy semmi bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a mi szájunkból. Semmi bomlasztó egy beszéd. Bármi, ami nem építi föl egy másik ember. Amikor egy szülőr, egy nagy szülőr beszél egy gyerekkel. Amit mi mondjunk, az épít, vagy az tönkretesz. És néha csak a probléma, hogy rossz helyre teszünk a hangsúlyt. Van olyan, ami nyilvánvaló rossz, de mi van, amikor egy nagymama beszél az unokával, és mindig, amikor találkozik vele, az első dolog, amit mond neki, hogy milyen csinos vagy. Ez mind kommunikál a gyereknek? Ez azt kommunikál, hogy foglalkoznom kell a külső dolgokkal, mert fontos, hogy csinos vagyok. És kell odafigyelni arra, hogy én maradok nagyon csinos mindig. Valóban ez a hang, ez amit mi akarunk hangsúlyozni, gondoljunk arra a történet, amikor Sámuel odament felkenni a királyt, és Izsai odavitte az ő fiait, először a legidősebb, a legnagyobb fia odavitte, ő azt gondolta, hogy biztos ő lesz a következő király. Isten mit mondott a profétának? Ne figyeld a külsőre, hanem a belsőre. A beszéd, ami épít, nem tesz túl nagy hangsúly a külső dolgokra, hanem az a beszéd, ami épít, hangsúlyozza, mi az, ami belül van. Mik azok a tulajdonságok, mik azok a jellemek, ami benne van egy gyerekben, benne van egy sérülőben, amit mi akarunk hangsúlyozni és építeni. Ez az építő beszéd. A bomlasztó beszéd az, amikor mi mondjunk egy ismerősünknek, hogy valóban te nagyon ügyetlen vagy. Valóban te nem vagy alkalmas erre a munkára. Vagy mi azt mondjuk, hogy igen, tudom, hogy az nem sikerült, de legközelebb fog sikerülni. Amikor futballozom, néha van valaki, aki ott van a kapuban, néha szerint nem fogok mondani senk a nevet, de néha aki ott áll a kapuban, nem tud annyira benne lenni a játékban, de ő jól látja a pályát. És ő, ha mi hibázunk, ő mindig észreveszi. És ő szívesen mondja, nem jól csináltad azt, jobban kell odafigyelni. Ne csináljál ezt, ne... Én azt mondom, hogy a legtöbbször én már észrevettem, hogy mit csináltam rosszul. Én azt mondom, hogy a fociban az építő beszéd az, hogy jól csináltad, vagy majdnem jól csináltad. Legközelebb fog minni az. Két héttel ezelőtt játszottunk egy csapattal. Én nagyon ideges lettem a mérkőzésem. Nem volt helyes az én viselkedésem, de az egyik dolog, amit láttam, az, ahogyan ők beszéltek egymással. Ők 3-1 vezettek, és azon a 3-3 lett. És akkor ők azt mondták, hogy mit fogunk kikapni ettől a gyenge csapattól, és úgy kezdtek szídni egymást. És olyan szavakat használhat, amit én nem tudok ismételni itt. Bomlasztó beszéd. Olyan, ami nem épít. Az Isten törvényében, a Mózes második könyvében, 7. vers, a 20. rész, a 7. vers, a 10. parancsában. Nem mond ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki az Úr nevét. Hányszor hallom azt, hogy valaki azt mondja, hogy Istenem, vagy Jézusom. És én azt mondom, hogy ha az ember imádságban így használja az ő nevét, semmi problémám nincs. De sokszor, amikor használnak így az Isten neve, vagy Jézus neve, nem az, hogy ők beszélnek vele, és ahogyan mondnak azt, én azt mondom, pont csinálnak azt, amiről ez az igény mondja, nem szabad csinálni. És én nagyon nehéz, mert a társadalomban mindenki így használja az Isten nevét. És ha mi állandóan halljunk azt, nagyon könnyen, hogy mi átveszünk ezt a fajta beszélt, és nem is gondolkodunk arról, hogy mit mondjuk. Én azt mondom, hogy vigyáznunk kell arra, hogy mi tiszteljük az Isten nevét. És csak a megfelelő helyen használjuk az ő nevét. Így legyen a beszéd. Még egy gondolat a beszédről. A Máté 5. részben, a 37. versben, Jézus a hegyi beszédben azt mondja, hogy legyen az igen, igen, és legyen a nem, nem. Hogy vagyunk ezzel? Amikor mi mondjunk igen valamire, megbízható, amit mi ígérjünk, vagy nem? Ha mi azt mondjuk, hogy igen, és nem csináljuk, az mit kommunikál a másik embernek? Én azt mondom, mint keresztények, nagyon fontos, hogy a mi bizonságtételünk legyen hiteles emberek előtt. Ha mi azt mondjuk, hogy igen, legyen igen az. Ne változunk. Ha vállaljunk valamit, vállaljunk valamit. Következő dolog, amit Pál mondta Timoteusnak, az, hogy a maga viselet, hogy hogyan viselkedünk. Az Új Szövetségben többször olvasunk azt a kifejezést, hogy legyen fedhetetlen a mi viselkedésünk. Amikor valaki keres valami, ami nem felel meg, legyen az, hogy nagyon kell keresni. Legyen az, hogy nem tudnak találni valamit, ami nem becsületes és tiszta a mi életünkben. Amikor valaki ír egy dolgozatot az iskolában, akkor ne legyen az, hogy mi a dolgozat előtt két nap keresztül nézünk az interneten, hogy mi a legújabb módszert, amit én tudok használni, hogy valamit tudok behozni magammal, ahol le van írva a válaszokat. Mindent tudnak kitalálni, ráírjuk a kezünkre, az már a tanárok már észrevesznek azt. Sokkal okosabb kell lenni. Kell egy olyan, hogy már valami tintaval tudok fölírni a szemüvegemre, ami kívülről nem lehet látni, de belülről én szépen látom mindent. Én meg nem találtam ilyen tinta, de ha megtalálom, akkor nem fogok odaadni nektek fiataloknak. De a gondolat itt, hogy milyen, tudom, hogy nehéz, mert mindenki csinálja, és képtelen versenyezni azok az emberek ellen, aki nem tisztességesen csinálnak a dolgokat. Mondom, ha van ilyen probléma most az iskolában, nem lesz könnyebb később, amikor az ember vállalkozik. Mert akkor ugyanaz a probléma, ott is vannak olyan emberek, akik nem tartnak be a szabályokat, és a becsületes emberek majdnem lehetetlen versenyezni ellenünk. Tapasztaltunk azt, tapasztaljunk azt, de az a kérdés, hogy Isten mit vár tőlünk. Isten azt várja, hogy a mi viselkedésünk legyen fedhetetlen. Thessalonica első levele az 5. rész 22. vers. Azt olvasunk, hogy a gonosz minden folytajától tartózkodjatok. Egy másik fordításban úgy lehet olvasni azt, hogy mindentől, ami rossznak látszik, őrizkedjetek. Nem elég, hogy mi csak kereljük azt, ami rossz, hanem kell kerülni azt, ami esetleg a másik ember azt gondolja, hogy az rossz. Az első missziószervezetnél, ahol dolgoztam, a misszióvezető a következőt mondott. Ő soha sem találkozik egy nővel egyedül az ő irodájában. Vagy ha igen, mindig nyitva hagyja az ajtót. Mert ő azt mondja, hogy ő óvatos akar lenni. Ő nem akarja azt, hogy valakinek lenne az a gond, hogy valami nem tiszta itt. Nagyon vigyázni kell, hogy mi nem csináljunk olyasmit, ami esetleg a másik ember azt tudna gondolni, hogy van valami itt, ami nem tiszta. Amikor a Los Angelesben laktam, egy pár fiúval laktunk együtt egy lakásban, és mi azt láttunk abban a lakásban, hogy az este órákban nem volt szabad, hogy egy nő följön velünk a lakásba. És kettesben ott legyünk a lakásban. Mi azt láttunk, hogy a szomszédok látnak ezt, és nagyon figyelnek, tudták, hogy mi hívők vagyunk. Mi azt láttuk, hogy mi akarunk kerülni valamit, ami esetleg tűnik, feltűnik, hogy nem tiszta. Persze, bonyolultabb volt az életünk emiatt néha. De én azt mondom, hogy jobb volt, hogy ezt csináltunk. Mert nem tudtak vádat emelni ellenünk. Vigyáznunk kell a viselkedésünkkel. A következő a szeretet. Amikor beszéljünk a szeretetről, mi sok mindent tudunk mondani, milyen az igazi szeretet. Én csak egy gondolat mondok most. A szeretet mindig gondol a másik emberről először. Mi az, ami fontos neki? Hogyan tudok adni neki, nem azt, hogy én hogyan tudok kapni ebből. Nem gondolom, hogy mi az, ami az én javamra van, hanem az, hogy mit tudok adni. A hit. Amikor olvasunk ezt az igét, és azt látjuk, hogy hitben, van két mód, ahogyan lehet fordítani ezt. Az egyik az, hogy hitben, a másik az, hogy hűséges. És ha én látom a többi terület, amiről van felsorolva ebben a listában, én azt mondom, hogy inkább, én azt mondom, hogy a hűséges a jobb fordítás, amikor gondolkodunk erről az igéről. az az ember, aki kitart a helyes út mellett. Néha mi azt mondjuk, hogy nem bírom tovább, fulladom. Van egy ige, a 2. Korintus 4. rész, a 17. vers, mert a mi pillanati könnyű szenvedésünk minden mértéket meghalad, nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Azok a rövid pillanati nehézségek, azokat olyan kicsik, ha mi összehasonlítjunk, azzal a nagy, ami vár ránk. Olyan a különbség, mint ha mi azt mondjuk, hogy az én jelen pillanati szenvedésem olyan, mint egy homokszem. És ami vár ránk, az olyan, mint az összes homok, ami ott van a tengerparton. Hogyan látjuk? Néha mi azt látjuk, hogy a jelen pillanati dolgok olyan, mint egy hatalmas nagy kör, mert olyan közelről látjuk azt. És csak arra tudunk figyelni. De ha mi tudunk egy kicsit hátra tenni azt, mi tudunk látni, hogy az olyan kicsi, ha összehasonlítjunk azzal, ami van. Mondom egy történet. Egyszer volt egy nő, és ment a lelki gondozóhoz, és azt mondta, hogy már 7 éve élek ebben a házasságban, és elegem van belőle. Ez a férfi soha sem fog változni, ez a férfi szörnyű. Ő azt mondja, hogy az élet túl rövid. Én ki akarok menekülni ebből a kapcsolatból. A lelki gondozó azt mondja, hogy ez a világ gondolkodás. A Biblia bölcsesség egészen más mond. A Biblia gondolkodás azt mondja, hogy az élet rövid, maradj egy benne. Majdnem ugyanaz. A nő azt mondja, hogy rövid az élet, én akarok élvezni az élet. Én nem akarok maradni ebben a nehéz helyzetben, én akarok menekülni. Hiányzik a kitartás. A férfi pont az ellen, a tanácsadó pont az ellenkező mondott, ő azt mondja, hogy az élet rövid, ha összehasonlítjuk azzal, hogy mi lesz mindörökké. És azért benne maradni könnyű, mert csak egy nagyon rövid időről van szó. Ha összehasonlítunk azzal, hogy mi lesz az örökké valóságban. Hova teszünk a hangsúlyt? Arra, hogy mi lesz ebben a pár évben, amikor itt vagyunk, és minden áron akarunk élvezni, és kapni, amit mi akarunk ebből, az önző gondolkodás? Vagy az, hogy az Isten szemszöge, hogy én tudok kibírni bármit, mert ez csak egy pillanati, könnyű szenvedés. És nem tudok összehasonlítani ezt azzal a jóval, ami lesz. Hűséges maradni. Az utolsó gondolat a tisztaság, csak egy ige szakaszt olvasom föl, amit tartozik ehhez, az első Korintus, első rész, vagy első Korintus 6. rész, 18. és a 19. vers. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén. De aki paráznakodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjatok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szent Lélek temploma, és ezért nem a magatoké vagytok. Két gondolat ebből az igéből. Az egyik a tisztaság a fiúlán, a férfinő kapcsolatokban. Érdekes, hogy vannak olyan bűnök, ami Isten azt mondja, hogy ellen kell állni. De van olyan helyzetek, amikor a Biblia azt mondja nekünk, a megoldás azt, hogy menekülni kell. Kerülni kell a veszély. Ha valakinek van probléma az alkohollal, akkor az nem a megoldás, hogy ő lemegy a kocsmába, és rendel egy üdítőt. Persze, az ember tud csinálni azt, lemegyek a kocsba, kérek egy kólát. Mindenki, aki mellette van, ott van az ital az ő kezében, ott van az alkohol. Én azt mondom, hogy ha valaki bölcs akar lenni, és látja, hogy neki van probléma az alkohollal, a megoldás az, hogy ne menjen a kocsmába. A példabeszédben pont ezt mondja a fiatal férfi, hogy kerüljetek a paráznanőt. Ne menjetek az ő közelébe. A héten olvastam egy másik könyvet, hogy hogyan tudunk kiszabadulni rossz szokásoktól, és a könyvben több tanácsot adott, több ilyen elvet adott. Az egyik elv az volt, hogy vigyázzunk, hogy milyen társaságban vagyunk. Ha valaki azt látja, hogy ő szeretne abba hagyni a dohányzás, akkor nem jó, ha ő mindig leül olyan ismerősékkel, akik dohányoznak. Egy ilyen helyzetben nagyon nehéz nem együtt cselekedni velük. Ha valaki akar abba hagyni valamit, akkor kerüli a lehetőséget. Ne gondoljad, hogy te olyan erős vagy, hogy te tudsz bemenni abba a helyzetbe, és azt mondja, hogy köszönöm, nem. Az a nyomás nagyon erős. És a legjobb megoldás, hogy mi kerüljünk azt a helyzet teljesen. Ha az ember érettebb, akkor esetleg tud egy kicsit közelebbre menni, mert az már nem egy kísértés neki. De én azt mondom, hogy a legtöbb ilyen dologban nem adném az a tanács, hogy menjél közelebb. Ismertek azt a történet, amikor egy cég akart fölvenni egy vezetőt. És egy teherautó sofőr. És a vezető behívta az első embert, és ő azt mondja, hogy ha te vezetsz ott a hegyekben, te milyen közel tudsz menni a széléhez? Az első ember azt mondja, hogy én egy jó vezető vagyok. Én probléma nélkül tudok ott vezetni a hegyekben, én valószínűleg egy 10 centi tudok oda menni a szélehez. Van egy következő ember bejön. Frissen tanult vezetni, új jogosítványa van. Ő azt gondolja, hogy ő a legjobb vezető a világban. Kérdeznek tőle. Az ember azt mondja, én 2 centi tudok menni a szélehez, én egy jó vezető, semmi probléma nem lesz. Az igazgató azt mondja, köszönöm szépen, behitte a harmadik ember. A harmadik ember ugyanazt a kérdés, hogy milyen közel tudsz menni a széléhez. Úgy válaszol, én fogok minél távol maradni a széletől, amennyi lehetséges. A vezető azt mondja, fel vagy véve. Az volt a fontos neki. Nem az, hogy az ember milyen halandó kockázni valami, hanem az volt, hogy milyen óvatos tudsz lenni. Óvatos kell lennünk. Nem szabad játszani a tűzzel. Kerülni kell azt. Összefoglalva, hogy Paul mit próbált mondani Timoteusnak, amit olvasunk a Róma 12-18-ban. Ő azt mondja, hogy ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ő azt mondja, hogy amennyire tőled függ, mind járjad a helyes úton. Amennyire tőled függ, hozad a megfelelő döntést. Legyen az igaz a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, abban, hogy hűséges vagy, és a tisztaságban. Imádkozunk. Édes Atyánk, örülünk, hogy vannak jó példák nekünk az Új Szövetségben. Jó látni, hogy milyen életet élt Timoteust. Jó látni, hogy ő kitartó volt abban az életben, ami ő látott az édesanyjában és a nagyanyjában. Kérünk, segíts minket, hogy tudunk hasonlóképpen élni. Segíts, hogy jól kezdjünk azzal, hogy elfogadjunk téged, mint megváltót, és segíts, hogy jól folytatjunk abban az értelemben, hogy maradjunk minél messzebb a szélettől, amennyire lehetséges. Hogy kerüljünk a bűnt, és követjünk téged. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében.